a gerendának a vizsgálatát nagyjából befejeztük. Nagyon röviden foglalkoztunk a lemezzel is. A lemezre azt mondtuk, hogy nagyon hasonlóan vizsgálható, mint a gerenda, legalábbis abban a kontextusban, amit ebben a fél évben vizsgálunk. A gerenda vizsgálat kapcsán a vizsgálatokat tipikusan visszavezettük keresztmetszet vizsgálatokra, és vizsgáltuk a keresztmetszetnek a nyomatéki teherbírását, nyírási teherbírását és csavarási teherbírását. Ez volt alapvetően a gerenda vizsgálat. A mai napon elkezdünk foglalkozni a vasbeton oszlopokkal, és a vasbeton oszlopnak a tipikus igénybevétele az a függőleges erő, a függőleges normál erő, tehát azt fogjuk megvizsgálni, hogy egy vasbeton oszlopnak milyen a teherbírása. Tehát írjuk föl címnek, hogy vasbeton oszlop. És a vasbeton oszlop kapcsán próbáljuk meg végig gondolni, hogy milyen is lenne a vasbeton oszlopnak a viselkedése abban az esetben, hogyha a vasbeton oszlopot megterheljük egy függőleges normál erővel, és természetesen más oldalról is megtámasztjuk magát a vasbeton oszlopot. Azt várnánk, hogy ha mondjuk egy központos erővel terheljük meg magát az oszlopot, akkor a vizsgálat úgy kéne, hogy végrehajtódjon, hogy a vasbeton oszlop keresztmetszetére működtetjük ezt a központos erőt. Egy nagyon egyszerű modellt megnézhetünk, hogy ez így van-e a valóságban, és nagyon szeretném, ha a kép maga rögzülne önökben. Tehát ez egy vasbeton oszlopnak a modellje lenne szivacsból elkészítve. A vasbeton oszlopra nem tudnék akkor erőt kifejteni a kezemmel, hogy működjön, szivacsra pedig ki tudok, de ez lényegében az van modellezve. És megterheljük középen, itt megterhelem egy erővel, és azt lehet látni, hogy amikor megterhelem, bár függőleges erőt működtetek rá, az oszlop maga az ki fog görbülni. Tehát ezt nagyon szeretném, ha megragadná ez önökben. Tehát hiába függőleges erőt működtetek itt, a függőleges erő kapcsán maga az oszlop meg fog görbülni. Tanultak erről a jelenségről? Mechanikából? Hogy hívták ezt a jelenséget? Ez volt a kihajlásnak a jelensége. Ezt azt lehet mondani tehát, hogy hiába központos az oszlop, amit megterhelünk, amit látni fogunk az az, hogy a teher hatására az oszlop valamiképpen meggörbül, a központosan működő erő egy meggörbült oszlopra fog működni, és ez azt jelenti, hogyha az oszlopra rá akarjuk rakni az erőt, és mondjuk ezt a keresztmetszetet szeretnénk méretezni, akkor ebben a keresztmetszetben ez az NED erő, ez külpontosan fog működni. Tehát lesz az erőnek egy külpontossága. Nagyon-nagyon lényeges, egy központosan nyomott oszlop is, ha keresztmetszet vizsgálatot akarunk végrehajtani, akkor maga a keresztmetszete, mondjuk a középső keresztmetszete, az bizony külpontosan lesz nyomva. Mechanikából valószínűleg egy olyan görbét tanultak, hogy a függőleges tengelyre felrakták az NRD-t, a vízszintes tengelyre pedig felrakták az oszlopnak a hosszát, és azt nézték, hogy az oszlopnak a teherbírása az hogyan függ az oszlop hosszától. És azt kapták, hogy zömök oszlop esetében lényegében a szilárdság szabja meg a teherbírást, tehát egy darabig rövid oszlopnál a teherbírás az konstans, a szilárdság szabja meg, és kicsit karcsúbb oszlopoknál pedig elkezd csökkenni valahogy ilyen módon a teherbírás. Nagyon karcsú oszlop esetén a teherbírás az oszlopnak nagyon kicsi. Szerepelt ez a görbe? Az is lehet, hogy nem így szerepelt, mert a valós szerkezetek nem ennyire szép éles vonalat mutatnak, a valós viselkedés valahogy így jönne létre, tehát ez lenne a valós viselkedés. De az a lényeg, hogy az oszlop hosszának a növekedtével az oszlop teherbírása csökken, előbb-utóbb rohamosan csökken. Nagyon-nagyon fontos, mindig gondoljanak erre, hogy az oszlop méretezés az nem pusztán keresztmetszet méretezés, mert az oszlopnak a karcsúsága az alapvetően befolyásolja az oszlop teherbírását. Ezután, a bevezető után, a mai órán mégiscsak nem fogok mással foglalkozni, mint oszlop keresztmetszettel, tehát foglalkozunk a továbbiakban a keresztmetszet vizsgálatával, tehát keresztmetszet vizsgálata, de nem felejtve el azt, hogy a keresztmetszet vizsgálata az kell majd, hogy tartalmazza az oszlopnak a megörbülését, az oszlopnak a karcsúságát. Erről a jövő órán lesz majd szó, a mai órán kifejezetten oszlopkeresztmetszettel fogok csak foglalkozni. És nézzük ezek után azt a nagyon elvi esetet, amikor azt mondjuk, hogy az oszlop az központosan van terhelve, tehát próbáljuk meg végig gondolni, hogy egy központosan terhelt oszlop esetén hogyan is alakulna az oszlop teherbírása. Hangsúlyoznám, hogy ez egy elvi eset, mert ahogy az előbb mutattam, a központosan nyomott keresztmetszet is igazából külpontossá válik, mégis nézzük most a központosan nyomott keresztmetszetet, és próbáljuk meg végig gondolni, hogy milyen lenne ennek a teherbírása. Ha itt lerajzolom magát a keresztmetszetet, a keresztmetszetben vannak vasak, mondjuk vannak benne itt vasak, vannak benne itt vasak, lehetnek benne itt közben is vasak, tehát itt a keresztmetszetet, kengyelt nem rajzoltam le, és terhelje ezt a keresztmetszetet egy központos normál erő, tehát itt működtetünk egy erőt erre a keresztmetszetre, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ennek az erőnek mi lenne a határ értéke. Tehát ha teherből számoljuk, akkor ez NED, de ha a határértéket keressük, hogy mekkora teherbírása a keresztmetszetnek, akkor tulajdonképpen az NRD-t keressük, tehát mekkora központos nyomásra a keresztmetszetnek a teherbírása. Próbáljuk meg összeszedni, hogy itt majd tovább fogom rajzolni, hogy milyen alapfeltevések alapján méreteztük az oszlop keresztmetszetet. Elővehetjük azt, amit a hajlításnál tanultunk. Ha visszaemlékeznek rá, akkor a következő alapfeltevéseket tettük, de kérdezhetem is, mik voltak az alapfeltevések a keresztmetszet méretezésnél a hajlításnál. Két alapfeltevést mondtunk, mi volt ez? Nem hallok semmit, de lehet, hogy süket ülök, csak azért nem, de már válaszoltak. Sík keresztmetszetek elve, így van, az egyik a sík keresztmetszetek elve. A másik az acél és a beton együtt dolgozása. Ezt tételeztük fel, ezt továbbra is fel fogjuk tételezni, tehát acél-beton együtt dolgozása. Ezeket fel fogjuk tételezni. Feltételeket tettünk ezek után, ez volt az alapfeltevés, ami a modellezésünkhöz kell, de tettünk további megkötéseket a beton és az acél szigma-epszilon diagramjára, és próbáljuk meg ezeket is végig gondolni. Kezdjük az acél szigma-epszilon diagramjával. Azt mondtuk, hogy az acél szigma-epszilon diagramja az ilyen jellegűre vettük föl, tehát rugalmas képlékenyre tételeztük fel az acél sigma epsilon diagramját, epsilon, sigma s, ez az érték lenne itt az FYD. És ezt a sigma epsilon diagramot, ezt használni fogjuk a nyomott keresztmetszet esetén is. Tehát ezt tételeztük föl, így végeztük el a hajlítás vizsgálatát egy ilyen sigma epsilon diagrammal. A beton sigma epsilon diagramját végig kell gondolnunk, az nem ilyen triviálisan vehető fel, és ehhez a végiggondoláshoz nyúljunk most vissza ahhoz, hogy milyen a valóságos beton szigma-epszilon diagram. A húzott részt hagyjuk ki a valóságból, és van egy pici húzott rész, de azzal most ne törődjünk. Azt mondjuk, hogy a beton nyomásra a betonnak a szigma-epszilon diagramja egy ilyen jellegű diagram. Ezt kapjuk meg magából a kísérletből. Itt van a sigma C, tehát a beton és sigma diagramja. Vízszintesen van a nyúlásnak az értéke. És azt mondtuk, hogy ahol törik a beton, az körülbelül 3,5 ezrelék. Tehát ez 3,5 ezreléknél van ez az érték. De ez már egy eső ágában van a sigma-epsilon diagramnak. A sigma-epsilon diagramnak van egy maximális értéke, körülbelül 2 ezreléknél van a maximális érték. Tehát ez az érték itt, ez körülbelül 2 ezrelék. Most ez a kísérletből kapott valóságos beton sigma-epsilon diagram, és amikor hajlításra méreteztük a tartót, akkor azt mondtuk, hogy hát persze képlékenyedik, de hajlítás esetén azzal a közelítéssel éltünk hajlításra, hogy azt mondtuk, hogy itt megengedjük a 3,5 ezreléket, és valami ilyen jellegű szigma-epszilon diagramot engedtünk meg a betonra vonatkozóan, tehát ezt a feltételezést vettük figyelembe, ezt használtuk. Logikus volt, hogy a maximális nyúlását, hajlítást megengedjük a betonnak, és valamiképpen kiegyenlítettük, azt mondtuk, hogy ezt egy kiegyenlített szigma értékkel veszük figyelembe, ez itt az FCD, amit figyelembe vehetünk. Na most, ha nem hajlításunk van, hanem tiszta nyomásunk, tehát központos nyomás esetén, azt hiszem, hogy logikus azzal a feltételezéssel élni, hogyha nyomjuk a keresztmetszetet, és elérjük a maximális szigma feszültség értékét, az adja a keresztmetszet teherbírását. Tehát amikor elértük a 2 ezreléket a teljes keresztmetszetben, utána a keresztmetszet teherbírása csökkenni fog. Tehát egészen biztos, hogy a vasbeton keresztmetszet teherbírása központos nyomásnál a 2 ezreléknél ki fog merülni. Tehát a központos nyomásra biztos, hogy egy olyan jellegű szigma-epszilon diagramot kell figyelembe vennünk, ahol a maximális nyúlás érték az 2 ezrelék lesz, hiszen utána már eső ágban van a szigma-epszilon diagram. Ez azt jelenti, ha most visszamegyünk ehhez az ábrához, és azt mondjuk, hogy szeretnénk azt az állapotot megkapni, amikor tönkre megy a keresztmetszet, akkor nem azt mondjuk, mint hajlításnál, hogy 3,5 ezrelék összenyomódás jön létre a keresztmetszetben, hanem a maximális értéket mondhatjuk, ez azt fogja jelenteni, hogy az epsilon ábra nagyon lényeges, amelyik a töréshez tartozik, a töréshez tartozó epsilon ábra az egyszerűen a 2 ezrelékhez fog tartozni, tehát ehhez a nyúláshoz fog tartozni az epsilon ábra. Hogyan tudnánk meghatározni ezek után a teherbírást? Itt vannak benne az acélok. Azt mondjuk, hogy a keresztmetszet teherbírása az NRD, és ezt NU-val fogjuk jelölni, a központosan nyomott keresztmetszet valódi teherbírását NU-val fogjuk jelölni, az úgy adódna, hogy a beton területét megszorozzuk a beton szilárdságával, az FCD-vel, és ehhez hozzá kell adnunk az acél területet, szorozva AS, szorozva az acélban fellépő feszültséggel, a sigma S-sel. Mekkora lesz az acélfeszültség, ez a kérdés csak? Hát az attól függ, a sigma S feszültség, annak az értéke, idérem azt, hogy minimum a kettő között majd magyarázom, az attól függ, hogy az acél az rugalmas állapotban van, vagy képlékeny állapotban van. Ha képlékeny állapotban van, akkor az acélnak a szilárdsága az FYD lesz. Ha rugalmas állapotban van, akkor pedig az acélban a feszültség az sigma S-szer ES lesz, epsilon S-szer ES lesz. Emlékeztetnék arra, hogy az epsilon S az 2 ezrelék, odaírhatják, az 2 ezrelék. A rugalmassági modulus pedig 200 × 10³ newton per milliméter négyzet. Ha kettőt összeszorozzuk, akkor azt kapjuk ebből, hogy ez nem lesz más, mint 400 newton per négyzetmilliméter. Tehát azt mondhatjuk, hogy úgy kapjuk a központosan nyomott keresztmetszet teherbírását, hogy a beton teherbírása plusz az acélok teherbírása, ahol a sigma S az vagy az acél folyáshatárának tervezési értéke, vagy pedig 400 newton per négyzetmilliméter. Így tudjuk meghatározni ennek a keresztmetszetnek a teherviselését, a teherbírását. Kérdése van-e valakinek? Jó, szeretném hangsúlyozni, hogy amit eddig elmondtunk, az a központosan nyomott keresztmetszetre volt igaz, és felmerül a kérdés, hogy mit kell tenni akkor, ha a keresztmetszet nem központosan van nyomva, hanem külpontosan van nyomva. Próbáljunk meg egy ábrasort egymás mellé rajzolni. Azt mondjuk, hogy ha központosan nyomott a keresztmetszet, akkor központosan nyomott keresztmetszet esetén az epsilon ábra, epsilon ábrákat fogok rajzolni, amelyik a töréshez tartozik, az olyan lesz, hogy itt 2 ezrelék, és itt is 2 ezrelék, tehát 2 ezrelék végig az epsilon ábra. Ez lenne a központos nyomásnak az állapota. Hagyjunk itt némi helyet, és rakjuk ide, hogy mi van a hajlításnál. Ez az, amivel foglalkoztunk a fél évnek az elején. A hajlítás esetén elmagyaráztam az előbbiekbe, bocsánat, ide raktuk, így raktuk mindig, így volt, elnézést. A hajlítás esetén azt mondjuk, hogy a keresztmetszet szélén létrejön a 3,5 ezrelék, tehát itt 3,5 ezrelék jön létre a keresztmetszet szélén, és a másik oldalon létrejön, ami létrejön, a hajlításból, az egyensúlyi egyenletekből kapjuk meg, valami ilyen jellegű epszilon ábra jön létre. És a kettő között, tehát amikor a hajlítás és a központos nyomás között vagyunk, akkor valami közbenső érték, ha visszamennénk a parabola sigma epsilon diagramra, akkor lehetne vizsgálni az alapján, valahol a 2 ezrelék és a 3,5 ezrelék között jönne létre az összenyomódás a keresztmetszet szélén. Ezt elvileg tudnánk számolni, kicsit komplikált lenne, mert egy minimum feltételt be kéne iktatni a számításainkba, de elvileg lehetne ezt vizsgálni, hogy mekkora összenyomódás jön létre a keresztmetszet szélén. Komplikált lenne, fáradtságos lenne, de elvileg vizsgálni lehetne. Tehát valahol a kettő közti érték kell, hogy létrejöjjön. Ahogy a számítást végrehajtjuk, az egy nagyon praktikus elkerülése ennek a bonyolult számításnak, de ez a bonyolult számítás lenne a pontos, és egyszerűen olyan feltétellel élünk, hogy ha egy közbenső esetben vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy 2 feltételnek kell, hogy eleget tegyen a keresztmetszet. Egyrészt a keresztmetszet szélén nem haladhatja meg az összenyomódás a 3,5 ezreléket, tehát itt feltétel a 3,5 ezrelék. A keresztmetszet közepén ugye a 2 ezreléket nem haladhatja meg, ez a tiszta nyomás lenne, és az, de ez szabályozási kérdés, a keresztmetszetnek a 3/7-ébe, tehát ide azt mondjuk, hogy a keresztmetszet 3/7-ében nem haladhatja meg az összenyomódás értéke a 2 ezreléket. Tehát ez a keresztmetszet 2 szélén a 3,5 ezreléket nem haladhatja meg, és a keresztmetszetnek a 3/7-ében, tehát ez a távolság, ez itt a 3/7 h, itt pedig nem haladhatja meg a 2 ezreléket. Ez annyit jelent, hogyha próbálunk olyan epsilon ábrákat felrajzolni, amelyik a tönkrementelhez tartozik, akkor nem tudjuk eleve, hogy melyik az a pont, amelyik a kritikus pont lesz. Tehát lehetséges, hogy a keresztmetszet mondjuk így fog tönkre menni, tehát lehetséges, hogy ez egy kritikus keresztmetszet, amit ide rajzoltam, ekkor tönkrement a 3/7-ben lévő pont ebből a feltételből, de az is lehetséges, hogy a keresztmetszetnek itt a széle megy tönkre, oda rajzolom másik színnel, az is lehetséges, hogy a kritikus állapot az olyan lesz, hogy egy ilyen ábra jön létre. Tehát vagy a keresztmetszet széle megy tönkre, vagy pedig a keresztmetszetnek a 3/7-e idézőjelben megy tönkre ennek megfelelően. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy praktikus megoldás, a fizika az ott látszik, emögött nincs ilyen értelemben fizika, ez csak egy praktikus megoldás, hogy a számításunk viszonylag egyszerű maradjon. Azt is mondhatnánk, hogy ezzel a trükkel interpolálunk a között, hogy 2 ezrelék az összenyomódás, vagy 3,5 ezrelék az összenyomódás. Hadd mondjam még egyszer, mind a 4 lerajzolt epsilon ábra, a töréshez tartozó epsilon ábra lenne, ez az, amikor a feltételezéseink szerint a keresztmetszet teherbírása kimerül. Tehát vagy így hajlításra itt 3,5 ezrelék, vagy tiszta összenyomódásra 2 ezrelék, vagy ez a pont is tönkre mehet 2 ezrelék összenyomódásra. Tehát ilyen módon eljutottunk odáig, hogy egy egyértelmű utasításrendszer adható arra, hogy hogyan határozzuk meg a vasbeton keresztmetszet teherbírását. Nézzünk meg egy egyszerű példát erre, próbáljuk meg végig gondolni ezek után egy külpontosan nyomott keresztmetszet teherbírás vizsgálatát. Tehát most rajzolok egy általános keresztmetszetet, egyszeresen szimmetrikus keresztmetszetet. Azt mondjuk, hogy a keresztmetszet tetején van valamilyen vasalásunk, a keresztmetszet alján van egy másik vasalásunk. jelöljük a felső vasalás területét AS2-vel, ez lenne itt az AS2, ez lenne itt az AS1, és a felső vasak távolságát a felső szélső száltól jelöljük D2-vel, az alsó vasak távolságát az alsó szélső száltól jelöljük D1-jel. A keresztmetszet teljes magassága az H, és a keresztmetszet közepétől, tehát az H félre van a keresztmetszet közepe, H/2, közepétől egy E távolságra működik egy külpontos nyomóerő, tehát E távolságra van egy külpontos nyomóerő, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ennek a külpontos nyomóerőnek mekkora a teherbírási értéke, mikor megy tönkre maga a keresztmetszet. Ha a teherbírást keressük, ahogy mondtam a korábbiakban, akkor ez lenne az NRD, tehát a keresztmetszet teherbírása, ott is szerepel fönt sárgával a táblán, a keresztmetszet teherbírása az NRD, amit keresünk. Tehát fölraktuk az alap esetet, és most meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan is megy tönkre a keresztmetszet. Tehát a következő lépés az az, hogy fel kell vennünk egy olyan epsilon ábrát, amelyik epsilon ábrában, egészségére, amelyik epsilon ábrában feltételeztük, hogy a keresztmetszet valahol tönkre megy. Nyilvánvaló, hogy a keresztmetszet teteje lesz jobban nyomva, tehát errefelé fog elbillenni maga az ábra, de az, hogy ez a 2000-lékes határ az, amelyik a teherbírást megszabja, vagy a 3,5 000-lékes, azt nem tudjuk. Vagy az egyik, vagy a másik, tehát föl kell tételeznünk az egyiket, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Tehát tegyük fel, de ez lényeges, hogy tegyük fel, hogy úgy megy tönkre a keresztmetszet, hogy a keresztmetszet felső-szélső szálában létrejön a 3,5 000-lék összenyomódás. Ez lehet, hogy téves ez a feltétel, ez majd kiderül, és ha téves, akkor újra számítunk másképpen. Tehát feltételezzük, hogy itt létrejön a 3,5 000-lék, így megy tönkre a keresztmetszet, és ehhez föl tudunk rajzolni egy egyelőre egyébként ismeretlen epsilon ábrát, amelyik tartozik ehhez az állapothoz. Meg tudjuk határozni, ha ezt feltételezzük, és ezt a távolságot, a semleges tengely helyét, ugyanúgy, mint korábban ezt jelöljük X-el, tehát ezen az X a semleges tengely helye, és az ennek megfelelő keresztmetszetekben meg tudjuk határozni, hogy mekkorák a nyúlások az acélokban. Ez lenne az epsilon S2, és itt lenne az epsilon S1, amelyik a két acélban létrejön. Természetesen le lehet rajzolni az ennek megfelelő szigma ábrát is. A keresztmetszetnek egy szeletét rajzolom itt le, és azt mondjuk, hogyha ez volt itt a nyomott rész. Ha a beton szigma-epszilon diagramját feltételezzük, hogy ugyanígy téglalap alakú, mint a korábbiakban, és az eleje nem kitöltött, akkor a szigma ábra valahogy így fog kinézni. Ez a nyomott rész, ez lesz az XC, tehát ez a távolság innentől idáig, ez lesz az XC, ugyanúgy, mint a korábbiakban. Fölül működni fog még egy nyomóerő, tehát itt föllép egy NS1 erő, és itt húzásként föllép egy, bocsánat, ez NS2, itt húzásként föllép egy NS1 erő. És ezek a belső erők fogják egyensúlyozni az NRD-t, amelyik a keresztmetszet közepétől E távolságra van. Próbáljuk meg végig gondolni, hogyha meg szeretnénk oldani ezt a feladatot, akkor mik az ismeretlenek ebben a feladatban? Tehát milyen ismeretlenek vannak? Ha ismert az X vagy az XC, ugye a kettő össze van kötve, emlékszünk arra, hogy levezettük, hogy ehhez a sigma epsilon diagramhoz az XC az 0,8X tartozik hozzá. Tehát ha az X vagy az XC adott, akkor az epsilon ábra egyértelmű, abból a szigma értékek egyértelműek, tehát az egyik ismeretlen vagy az X, vagy az XC, amit szeretnénk választani ezek közül. Válasszuk az XC-t ismeretlennek, mert ezt választottuk korábbiakban is. És a másik ismeretlen a határerőnek az értéke, az NRD, ez a másik ismeretlen. Mik az egyenletek? Megbeszéltük sokszor, hogy milyen egyenletek vannak. Ezek párhuzamos síkbeli erők egyensúlya. Két egyenletünk van, egy vetületi egyenlet és egy nyomatéki egyenlet. Ezt írtuk eddig is, tehát van egy vetületi egyenlet és egy nyomatéki egyenlet, tehát szumma N egyenlő nulla és szumma M egyenlő nulla. Ugyanezeket írtuk föl a hajlításnál is, akkor ismeretlenként nem az NRD szerepelt, nem az MRD szerepelt. Tehát ez elvileg két egyenlet, két ismeretlen, ez ilyen értelemben megoldható. Írjuk fel a két egyenletet jelen esetben, és nézzük meg, hogy hogyan nézne ez ki a továbbiakban. Tehát kezdjük a szumma N egyenlő nulla egyenletet. Hogyan nézne ki ez az egyenlet? Azt mondjuk, hogy az NRD erővel a következő erők fognak egyensúlyt tartani. Van a betonban fellépő erő az NC, ehhez hozzá kell adnunk az NS2-t, és le kell bele vonnunk az NS1-et. Ez fogja kiadni az NRD erőt. Ez tovább írva, ez nem lesz más, mint ennek a feszültségtestnek az eredője, az FCD-szer XC-szer B, B a keresztmetszet szélessége, tehát B a keresztmetszet szélessége. Ez a betonban fellépő erő, az acélban fellépő erő, az NS2, az plusz AS2-ször szigma S2, és mínusz AS1-szer szigma S1. Tehát ez lenne a vetületi egyenlet. Nézzük a nyomatéki egyenletet, szumma M egyenlő nulla. A nyomatéki egyenletet azt több helyre lehet írni. Van némi kényelmesség abba, hogyha a felső-szélső szára ideírjuk a nyomatéki egyenletet, tehát ideírom a nyomatéki egyenletet, és akkor azt írhatom, nem kötelező odaírni, de egyszerűbb lesz a számításunk, hogy NRD-nek a nyomatéka oda föl, az H fél mínusz E lesz, tehát H fél mínusz E. Ez egyenlő lesz ezeknek a nyomatéka, amit hadd írom közvetlenül ezt az összefüggést már figyelembe véve, FCD XC-szer B, ez lenne az eredője ennek az erőnek, ennek a karja az nem lesz más, mint az XC per 2, tehát szorozva XC per 2-vel. Ehhez hozzá kell adnunk az NS2-nek a nyomatékát, amelyik nem lesz más ezek szerint, mint plusz a szigma S2 ször AS2 szorozva D2-vel, ez lenne az ő nyomatéka, és le kell belőle vonnunk a mínusz AS1-szer szigma S1 szorozva D1-et. Tehát ez lenne a két egyenlet, és most ugyanúgy meg kell állnunk egy picit, mint hogy a hajlításnál megálltunk. Ennek a megoldása előtt kell tennünk egy valamilyen feltételezést az acélnak a feszültségére. És a komplikáció megint az, hogy két esetünk van acélonként, az acél vagy rugalmas, vagy képlékeny, és ettől függően az egyenlet más és más lesz. Tehát tettünk egy feltételt, hogy mi ment tönkre itt az elején, és most kell tennünk egy feltételt arra, hogy az acélok azok folynak vagy rugalmasak. Mondjuk azt, hogy tegyük fel, hogy az acélok folyási állapotban vannak, acél folyik. Ha ezt feltételezzük, akkor ebből az következik, hogy a szigma S1 egyenlő a szigma S2 egyenlő az FYD-vel. Ha ezt feltételezzük, akkor a két egyenletben az ismeretlenek valóban csak az XC és az NRD lesz. NRD itt szerepel, XC itt szerepel, és a szigma S-ek helyébe bekerülnek az FY-dék. Tehát ha ezzel a feltételezéssel élünk, akkor ez most valóban két egyenlet két ismeretlenre, tehát viszonylag egyszerűen megoldható. Úgy lehet megoldani például, hogy az első egyenletből az NRD-t behelyettesítjük ide, és akkor az NRD megszűnik, mint ismeretlen, az XC kifejezhető belőle. Tehát azt mondhatjuk, hogy csak jelölöm, hogy az FCD szer XC szer B plusz, ezt a kifejezést leírom végig, szorozva a H fél mínusz E-vel, ez egyenlő, és ezt a részt egyszerűen lemásolom ide. Ha így járunk el, akkor ebben az egyenletben ismeretlenként már csak az XC fog szerepelni, tehát ebből az XC-t meg lehet határozni. Ha az XC-t meghatároztuk, akkor megvizsgáljuk, hogy tényleg folynak-e az acélbetétek. Ha tényleg folynak, akkor megnyugodunk és meghatározunk az NRD-t, és ha nem folynak, akkor azt mondjuk, hogy vissza kell mennünk az eredeti állapothoz, és meg kell vizsgálnunk a többi esetet. Hogyan tudjuk megvizsgálni, hogy folyik-e az acélbetét, vagy nem? Azt mondjuk, hogy a szigma S értéke az 3 értéket vehet föl. Szigma S I, így jelölöm. Lehet, hogy húzásra folyik, akkor ez FYD, ennek az értéke. Lehet, hogy nyomásra folyik, akkor mínusz FYD, a szigma S. És lehet az, hogy rugalmas állapotban van. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy ennek az értéke az 560 per XC szer D mínusz 700 lesz. Ez akkor áll fönt, ha XI, CI, ami az XC per DI, az kisebb, mint a XC0. Ez akkor áll fönt, ha XCI vessző, a XCI, bocsánat, amit ugyanígy számolunk, az nagyobb, mint a XC0 vessző, és ha egyik sem teljesül, akkor rugalmas állapotban van maga az acélbetét. Mi van akkor, hogyha tehát nem teljesült a folyásra vonatkozó feltétel, akkor vissza kell menni ebbe az egyenletbe, és amelyik nincs folyási állapotban, mondjuk a szigma S2, annak a helyébe be kell írni a rugalmas acélre vonatkozó képletet. Nincs elvi nehézség, gyakorlatilag nagyon sok nehézség van, ha programot készítünk, az működik. Ha mondjuk zárt helyen egy ilyen feladatot kapnak, akkor valószínűleg az első percben szólhatnak, hogy legalább dupla időt adjanak, mert ha ezeken mind-mind végig kell menni, hány lehetőség van? Azt mondtuk, hogy vagy két lehetőség, hogy a 3,5 ezrelék megy tönkre, vagy a 2 ezrelék megy tönkre. Az egyik acél lehet rugalmas, lehet képlékeny, másik acél lehet rugalmas, lehet képlékeny. Ezek tetszőlegesen variálódhatnak, tehát ez azt jelenti, hogy az eset szám, amit végig kell nézni, nagyon sok. Tehát kézi számítással végig lehet ezen menni, de némileg fáradtságos. Fogok rá mutatni egy példát, de mondjuk kézi számításban az ezen való végigmenetel mindenképpen viszonylag komoly időt igényel. Még egy apró nehézség van a megoldás során. Szeretném kérdezni, hogy ez az egyenlet, amit itt fölírtunk, ha képlékenyek az acélok, XC-re hanyadfokú ez az egyenlet? Ugye úgy képzeljék el, hogy ennek a helyébe beírtuk ezt. XC-re hanyadfokú ez az egyenlet? Ha az acélok folyási állapotban vannak, hanyadfokú XC-re? Másodfokú. Ma innen látszik, itt szerepel az XC négyzet, másodfokú az egyenlet az XC-re nézve. Hanyadfokú az egyenlet, ha az acélok rugalmasak? Harmadfokú. Itt látszik, megjelenik a számlálóban is, vagy a nevezőben is megjelenik az XC, át kell vele szorozni, XC a köbön lesz. Tehát ez az egyenlet ráadásul harmadfokúvá válik, amit nem nehéz megoldani, de még némi fejtörést okoz, hogy a harmadfokú egyenletet meg kell oldani. Tehát némi nehézség van vele, nem elvi nehézség, numerikusan nagyon könnyű kezelni, de mondjuk kézi számításban némileg fáradtságos ez ezen való végigmenetel. A gépi számításban nem így megy, millió program van, amelyik ezt meg tudja csinálni. Kérdése van-e valakinek? A tényleges számítások végrehajtásánál be fogunk vezetni egy új fogalmat, és az új fogalom felhasználásával viszonylag egyszerűbben fogjuk a vizsgálatokat elvégezni, és ezt a nem csak azért vezetjük, mert kézzel könnyű számolni, hanem az új fogalmat azért is bevezetjük, mert nagyon komoly szemléletet ad, nagyon komolyan segít abban, hogy megértsük a vasbetonnak a viselkedését, és ezért nagyon fontos ez a témakör. A külpontosan nyomott keresztmetszet méretezésére írjuk föl címnek, hogy a vizsgálat a teherbírási vonal felhasználásával. Vizsgálat a teherbírási vonal felhasználásával. Tehát vizsgálat a teherbírási vonal felhasználásával. Elmondtam az előzőekben, hogy ha adott egy külpontosság, akkor némi fejtöréssel, némi munkával hogyan lehet meghatározni, hogy egy adott külpontossághoz mekkora teherbírás tartozik. Tehát azt lehet mondani, hogy amit elmondtam az elmúlt fél órában, az lényegében eredményül azt adja, hogy ha adott egy E1 külpontosság, ez az N, ez pedig az E, adott volt egy E1 külpontosság, akkor az E1 külpontossághoz meg tudtunk határozni egy határerőt, egy NRD erőt. Mivel ez az E1 külpontossághoz tartozik, képzeljük el, hogy ezt végrehajtottuk a számítást, jelöljük ezt az erőt NRD1-jel. Na most igazából, ha azt mondjuk, hogy van egy erő, és van annak egy külpontossága, akkor ez ugyanaz, mint hogyha azt mondanánk, hogy van egy központos erő, és a központos erővel együttesen működik egy nyomaték, ahol a nyomatéknak az értéke az M, az N-szer E. Ez a kettő ekvivalens, hogy külpontos erőnk van, vagy erőnk és nyomatékunk van, ez ugyanaz mechanikailag. Tehát azt mondhatjuk, hogy az E1 külpontossághoz meghatároztunk egy NRD1 erőt, ez azt jelenti, hogy ehhez tartozik egy nyomaték is, egy MRD1 nyomaték, amit úgy számolhatunk ki, hogy NRD1 szorozva az E1-jel. Képzeletben vegyünk föl most egy másik külpontosságot, azt mondjuk, hogy kiebb rakjuk az erőt mondjuk ide. Van egy E2 külpontosságunk, ehhez meghatározunk egy NRD2 erőt, amihez természetesen tartozik egy MRD2 nyomaték, amit úgy kapunk, hogy az NRD2-t megszorozzuk az E2-höz, és tovább mehetünk, ha van egy E3 külpontosságunk, akkor ehhez tartozik egy NRD3 külpontosság, MRD3 nyomaték, és ezt lehet folytatni a végtelenségig, végtelen sok külpontossághoz meg tudjuk határozni a határerőt, határnyomatékot. Na most, ha belegondolunk, akkor ez a normál erő nyomaték, ez egy igénybevétel pár, amire a keresztmetszet éppen tönkre megy, és praktikus lehet ezeket a számítási eredményeket egy diagramban ábrázolni. A diagramban a függőleges tengelyre felrakjuk az N-t, a vízszintes tengelyre felrakjuk az M-et, és fogunk kapni egy jellegében a következő diagramot, ilyen jellegű lesz maga a diagram, amit kiszámolunk, valahogy így, 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 ilyen jellegű lesz maga a diagram. És azt mondhatjuk, hogy például az első, amit kiszámoltunk, az mondjuk itt volt, ez volt itt az NRD1, ez az érték volt itt az MRD1, ez volt mondjuk a kettes érték itt, ez volt itt az NRD2, ez volt itt az MRD2. Lényegében amiket kiszámoltunk, azok összetartozó igénybevétel párok, amire vonatkozóan a keresztmetszet éppen tönkre megy. Na most ez azért nagyon hasznos, ha ezt a diagramot elkészítjük előzetesen, mert ez a diagram, ez pontosan azt mutatja, hogy milyen teherbírása van tetszőleges igénybevétel párra magának a keresztmetszetnek. Tehát ha most nem csak a teherbírásra gondolunk, hanem arra gondolunk, hogy a keresztmetszetnek van egy külső terhe, és most lerajzolom azt, hogy a keresztmetszetre magára arra működjön egy igénybevétel pár, tehát azt mondjuk, hogy ide működik egy NED erő, és az NED erővel együtt működik egy MED nyomaték is, ezt a terhekből kapjuk meg ezt az igénybevétel párt, akkor igazából nem kell más tennünk, ha valaki kiszámolta nekünk azt a diagramot, mint hogy megnézzük, hogy ez az érték hogyan viszonyul ehhez a diagramhoz. Tehát ha például azt kapjuk, hogy mondjuk ez az érték itt, az NED érték, és ez az érték itt az MED nyomaték, akkor ez a pont, ez itt van, és megnyugodhatunk abban, hogy ez az igénybevétel, ez kisebb, mint az az igénybevétel, amelyikre a keresztmetszet teherbírását kell vizsgálni. Ha viszont azt kapjuk, hogy mondjuk ebben a pontban van az NED érték, és tegyük fel, hogy itt van az MED nyomaték, akkor itt kapunk egy igénybevétel párt, ezt kapjuk a terhekből, ennél a teherbíráshoz tartozó érték pedig kisebb, itt a keresztmetszet tönkre fog menni. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha belül vagyunk a vonalon, akkor a keresztmetszet oké, tudja viselni a terhet, megfelelő a keresztmetszet, tehát oké a keresztmetszet. Ha kívül vagyunk a vonalon, ezt jelöltem ezzel a rombusszal, akkor a keresztmetszet teherbírása nem oké, nem képes viselni a terhet, tehát nem felel meg a keresztmetszet, és abban az esetben, ha éppen rajta vagyunk a vonalon, hát ez nagyon kicsi valószínűséggel történik, hogy éppen a vonalon rajta vagyunk, akkor éppen a teherbírás határán vagyunk, éppen megfelel a keresztmetszet, azt lehet mondani, ha pontosan a vonalon vagyunk rajta. De nagyon lényeges, hogyha tehát elő tudjuk állítani ezt a teherbírási vonalat, akkor ez azt jelenti, hogy a keresztmetszetnek a vizsgálatát viszonylag egyszerűen végre tudjuk hajtani. Próbáljuk meg ezt a vonalat egy picit elvileg nézni, aztán számolni is fogjuk. Kezdjük azzal, hogy hogyan jelenik meg a külpontosság ezen a vonalon. Ugye azt mondtuk, hogy ez egy nyomaték normál erő pár, amit vizsgálunk, de igazából a kettőnek a hányadosa az a külpontosságot adja meg. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen a vonalon itt azt mondhatjuk, hogy itt a külpontosság ezen a részen az nulla lenne, tehát ha erre felé megyünk, hogy jelöljem, az E külpontosság az nulla, tehát itt nincs külpontosság. Ha rajta vagyunk itt egy ferde vonalon, akkor azt mondjuk, hogy itt a külpontosság az E, az nem más, mint az M per N, tehát ez adja a külpontosságot, ha ezt visszarendezzük, külpontosság az M per N, tehát E mentén a vonal mentén a külpontosság az állandó, és mekkora lesz a külpontosság E mentén a vonal mentén, vagy ebben a pontban akár, itt mekkora a külpontosságunk, tudnak nullával osztani? A matematikus nem tud, de a mérnök szerencsére tud. Ennyi előnye legyen a mérnöknek. Ha nullával osztunk, akkor végtelent kapunk. Tehát az alsó vonalon végtelen nagy igazából a külpontosság. A nyomaték nem más, mint egy végtelen távol lévő, végtelen kicsi erő. Mert még a mérnök azt is tudja, hogy a nullászor végtelenre még kaphatunk is valamilyen számot szerencsére. Jó, tehát itt nulla a külpontosság, E a külpontosság, E mentén a vonal mentén pedig a külpontosság végtelen. Tehát ezzel jellemezhető, hogy a vonalnak a pontjai milyenek. Ha megnézzük a diagramot, újra lerajzolom. Ha szimmetrikus maga a vasalás, akkor ez a pont rá fog kerülni erre a pontra. Tehát szimmetrikus a vasalás, akkor rajta vagyunk ezen a ponton. Azt kérdezném önöktől, hogy ezt a pontot meghatároztuk-e már az előzőekben? Mi lesz ez a pont, amit itt látunk? Kiszámoltuk-e a mai napon ezt a pontot? Kiszámoltuk, mivel jelöltük? NU. Ez a pont volt az NU, ezt meghatároztuk. Meg tudják-e határozni ezt a pontot teherbírási vonalnál a korábbiak szerint? Az mi lenne az a pont, amit ott látunk? Mekkora ott a normál erő? Nulla. Akkor az mi lenne az a pont? Az a tiszta hajlítás esete. Tehát ezt a pontot, ezzel töltöttük a fél év első felét, ez a pont nem más itt, mint az MRD. Miért van ez a furcsaság, hogy a teherbírási vonalban az jön ki a számítás, hogy van egy töréspont? Tehát lehet látni, hogy itt van egy éles töréspont ezen a vonalon. Vajon mit jelent ez az éles töréspont ebben a vonalon? Miért jön létre ez a pont? Mit gondolnak, ha az eszüket használják? Mit jelez egy töréspont egy számításban? Nyilván egy valamilyen éles feltételnek a megváltozását jelenti. Ugye azt vizsgáltuk hosszan a korábbiakban is, hogy a keresztmetszetben az acélok azok folynak, vagy nem. Ha belegondolnak, akkor itt az epsilon ábra, ami ehhez a ponthoz tartozik, az ilyen jellegű lesz. Itt az epsilon ábra az olyan jellegű lesz, hogy itt 3,5 ezrelék, és valahogy egy ilyen jellegű ábra fog létrejönni, és ez a 3,5 ezrelékes ábra, ez folyamatosan fog átmenni ebbe az ábrába, ahogy a vonalon fölfelé haladunk. Lesz egy pont, amikor elkezd az ábra elsimulni, és a húzott vasak, amik képlékenyek voltak ebben a pontban, a húzott vasak itt válnak rugalmassá. Tehát ez a pont, ami ehhez tartozik, ez nem lesz más, mint az XC egyenlő XC0-hoz tartozó pont, vagyis az, amikor a keresztmetszetben itt egy olyan nyomott zóna jön létre, hogy ez a távolság itt XC0, és ennek megfelelően alakul ki a húzó nyomóerő magában a keresztmetszetben, vagyis ebben a tartományban a húzott vasak azok folyni fognak, tehát itt a szigma S2 az FYD ebben a tartományban, pedig a szigma S2 rugalmas, az kisebb, mint az FYD. Ezt a tartományt úgy szokták hívni, hogy kiskülpontosságú nyomás, ezt a tartományt pedig úgy szokták hívni, hogy nagykülpontosságú nyomás, ez van a hajlítás közelében, tehát kiskülpontosságú nyomás, nagykülpontosságú nyomás. Kérdése van-e valakinek? Jó, nincs, akkor kérem, hogy szünet után folytassuk. Nem beszéltem róla az elmúlt órán, de a teherbírási vonalnak van még egy fontos tulajdonsága, amit numerikusan lehet nagyjából igazolni, hogy maga a teherbírási vonal jó közelítéssel a teljes tartományban konvex. Ez azért nagyon lényeges, mert ha konvex a vonal, akkor ha felveszünk belül egy polinómot a teherbírási vonalon belül, akkor az végig belül fog maradni a vonalon. És ez ad lehetőséget arra, hogy a teherbírási vonal helyett egy közelítő teherbírási vonalat vegyünk föl, és ezzel fogunk a továbbiakban foglalkozni. Az alapgondolat nagyon egyszerű. Azt mondjuk, hogy a teherbírási vonal, és vegyük most a szimmetrikus keresztmetszetet, ami ilyen jellegű a teherbírási vonal, amit szeretnénk vizsgálni, ez lenne a teherbírási vonal, és azt mondjuk, hogy megfigyelve azt, hogy konvex ez a vonal, kiválasztunk speciális pontokat, és a speciális pontokra rajzolunk egy poligont. Kiválasztjuk ezt a pontot, amelyik a tiszta hajlításhoz tartozik. Kiválasztjuk ezt a pontot, amelyik éppen a húzott vas megfolyása és rugalmas állapota közt tartozik, és kiválasztjuk, itt egy picit mellé rajzolom, majd magyarázni fogom, hogy miért, a idézőjelbe a tiszta nyomáshoz tartozó pontot, és azt mondjuk, hogy meghatározzuk ezt a vonalat, és ezt úgy fogjuk hívni, hogy közelítő teherbírási vonal, és a pontos vonal helyett a közelítő teherbírási vonalat fogjuk alkalmazni. Ennek látni fogjuk, hogy az az előnye, hogy ezt már kézzel, nagyon egyszerűen kézben tudjuk tartani, viszonylag könnyű lesz meghatározni, és kézi számításban is tudjuk használni. A pontos vonal meghatározása sem nehéz, és a szoftvert használunk, akkor a ma ismert szoftverek általában kiszámolják nekünk a teherbírási vonalat, azt is lehet használni, de ahhoz gépi számításra van mindenképpen szükség. Vegyünk fel egy olyan keresztmetszetet, ahol a keresztmetszetben szimmetrikus a vasalás, tehát mondjuk azt, hogy a keresztmetszet alján és tetején azonos vasalás van benne, tehát ez lenne itt az AS1, ami itt van a keresztmetszetben. Fölül van az AS2, amelyik egyenlő az AS1-jel, tehát szimmetrikus a vasalás, és tételezzük fel azt is, hogy a keresztmetszet közepén is van benne vasalás, jelöljük ezt a vasmennyiséget AS3-mal. És ennek a egyszerű keresztmetszetnek szeretnénk meghatározni a teherbírási vonalát. Jelöljük ezt a távolságot, a húzott nyomott vasak távolságát, ezt jelöljük Z-S-sel, a keresztmetszet szélességét jelöljük B-vel, a keresztmetszetnek a teljes magasságát azt jelöljük H-val. Tehát meg kéne határoznunk ezeket az itt elmondott pontokat. Kezdjük ezzel a ponttal. Ezt a pontot, ezt NU-val jelöltük a felső pontot, most ezt a picit ettől eltérő pontot, ezt NU vesszővel fogjuk jelölni. És az NU vessző annyiban tér el az NU-tól, hogy erre azt mondjuk, hogy ez lenne a keresztmetszetnek az úgynevezett képlékeny teherbírása, amit egyszerűen úgy számolhatunk ki, hogy vesszük a beton keresztmetszet területét B-szer H, nem törődünk vele, hogy az acélok helyén nincs beton, tehát ezzel, ugyanúgy, mint hajlításnál, ezzel nem foglalkozunk. B-szer H szorozva FCD, ez lenne a beton által felvett erő, és ehhez hozzáadjuk az acélok keresztmetszeti területét ASI szorozva FYD-vel. Vagyis nem törődünk azzal, hogy az acélok folynak vagy rugalmasak. A különbség az durván olyan 10%-nyi egyébként, tehát ha 500-as acélt veszünk, amit használtak a gyakorlaton, az 435 volt, newton per négyzetmilliméter volt a szilárdsága, és 400-at vehetnénk csak figyelembe, erre majd vissza fogok térni, hogy ez milyen eltérést eredményezhet. Tehát ilyen értelemben az első pont az megvan viszonylag egyszerűen, tehát ez lenne az első pont, amit meg tudunk határozni. Nézzük most ezt a pontot, jelöljük ezt a pontot MS-sel. Ezt elvileg ki tudják számolni, és bátorítanék is bárkit, hogy gondolja végig a számítást. Nem nagyon egyszerű a számítás, ugyanis az egyik acélbetét biztos, hogy a nyomott acélbetét rugalmas lesz benne, tehát némi munka lenne a kiszámítás, és ezért egy nagyon egyszerű közelítéssel élünk. Most azt mondjuk, hogy azzal a közelítéssel élünk, hogy nem veszünk figyelembe csak a húzott nyomott acélbetéteket, és nem veszünk figyelembe, itt van beton is, hiszen a beton csak annyit tesz, hogy némileg átvesz az acélnak a teherbírásából. Tehát nem követünk el nagy hibát, ha a húzott nyomott acélbetétet veszük csak figyelembe, a középső acélbetét pedig a semleges tengely közelében van, tehát szintén nem sokat számít. Tehát azt lehet mondani, hogy úgy tudjuk megkapni ezt a teherbírást, hogy AS1 szer FYD, ez az itt fellépő erő, az erőkar az ZS, szorozva ZS-sel. Megvan ez a pont is. Nézzük ezt a pontot, hogy kapnánk meg ezt a pontot. Ezt az értéket, ezt úgy hívják, hogy N bal, mint balanced. Azt mondtam a korábbiakban, hogy ehhez a ponthoz egy olyan állapot tartozik, amikor a keresztmetszetben éppen a XC0 nagyságú nyomóerő jön létre. Na most, ha végig gondoljuk, hogy ebben az esetben, mikor ez éppen ez az erő jön létre, a húzó nyomóerő lényegében kiejti egymást, tehát ebből nem keletkezik erő, a középső erő, amelyik van, ez a semleges tengely közelében van. Tehát azt lehet mondani, hogy az N-bal, N-balance-nek az értéke, az jó közelítéssel, mert az acélok kiejtették egymást, a két acélerő, erről azt lehet mondani, hogy ez nem más, mint B-szer XC0-szor FCD. És ezek után arra vagyunk még kíváncsiak, hogy mekkora lesz ez a nyomatéknövekmény, ami innentől idáig tart, ez a delta M. Ezt meg úgy kaphatjuk meg, hogyha tudjuk, ja, az XC0-t még ideírom, természetesen az XC0 az nem más, mint XC0, ami 0,49 a 500-as acélnál, szorozva D. Tehát ez egyszerűen számítható a XC0-nak az értéke. Hogyan kapjuk meg ezt a delta M nyomatékot? Ugye a húzott nyomóerőből van egy nyomaték, ehhez hozzá kell adnunk még ennek az erőnek az erőkarját, tehát ezt a távolságot innentől idáig, ez nem lesz más, mivel ez a távolság H fél, ez XC0, ez nem más, mint H fél mínusz XC0 per 2. Tehát a delta M az nem más, mint N bel balanced szorozva H fél mínusz XC0 per 2. Tehát ilyen módon nagyon egyszerűen végrehajtottunk egy közelítő teherbírás vonal számítást, ami a kézi számításhoz viszonylag egyszerűen használható. Egy dologgal vagyok még adós, hogy azt a szemtelenséget miért követtük el, hogy a biztonság kárára közelítettünk pont a központos nyomásnál. És erre a válasz a következő, itt valóban a biztonság kárára közelítünk. Ha kinagyítjuk azt a részt, akkor azt fogjuk látni, hogy valahogy így megy a teherbírási vonal, ez az érték volt itt az NU, és a közelítő teherbírási vonal ezzel szemben valahogy így fog menni, tehát ez kisebb ez az érték, amit itt fölvettünk, és ez a vonal pedig valahogy itt metszeni fogja. Tehát ez lenne itt az NU vesző, ami itt létrejön. És nyilvánvaló, hogy ebben a tartományban van egy tartomány, ahol a vonalunk a biztonság kárára közelít. Erre azt mondhatnánk, hogy ez egy abszolút tilos, tehát a biztonság kárára ne közelítsünk, és a különbség ilyen 5-6% lehet. Azt mondtam, hogy 10% az acélban, ha az acél viseli a teherbírásnak durván a felét, akkor tehát a beton nem, körülbelül 5-6% hiba lehet a teherbírási vonalon. Mi az oka annak, hogy ezzel mégsem törődünk? Van-e valakinek ötlete, hogy miért nem zavar ez bennünket? Az óra legelején adtam meg erre a választ. Így van. Mert a valóságban, ebben a tartományban sose vagyunk, mert mindig van minimális külpontosság. Tehát itt valóban a biztonság kárára közelítene, de ott sosincs valódi keresztmetszet, nem kell vele törődni. Jó. Most a következőt fogjuk tenni. A továbbiakban példákat fogok mutatni, és ha lesz idő, akkor vissza fogok még térni a ferde külpontos nyomásra, de azt majd meglátjuk a példabemutatás után, hogy erre jut-e idő vagy nem. Tehát a példatárban lévő példákat, ahogy az ütemtervben is szerepel, azokat szeretném végigbeszélni önökkel is. Megbeszélni, hogy hogyan is viseli a terhét egy vasbeton keresztmetszet. Nyilván észlelték az eddigiekben is, hogy a példák egy részét az előadáson mutatjuk be, és csak egy részét mutatjuk be a gyakorlaton. Tehát nagyon lényeges, hogy ezeket is. Aki nincs itt, annak is át kell majd néznie a példákat nyilvánvalóan. Jó. Az első példa, amit vizsgálni fogunk, az egy vasbeton keresztmetszet, és a vasbeton keresztmetszetnek tehát egy külpontos nyomóerő terheli, megvan adva a külpontos nyomóerő az értékével is, meg a külpontosságával is. Az ézé külpontosság, ebben a síkban van a külpontosság, tehát megvan adva ez is, és ennek kell meghatározni a határértékét. Egy dologra felhívnám a figyelmet, ezt némi gondolkodástán tavaly raktam rá az összes példára, adtam egy ABC számozását a példáknak, tehát ABC számozás, és a C az azt jelenti, tehát semmire sem mondanám, hogy nem fontos, mert ha nem fontos, nem mutatjuk be. De az ABC az mégis orientálja önöket. Az A az, amit éjjel felébredve is tudniuk kéne, az A jellegű példákat. A C jellegű példák, azok a megértéshez nagyon fontosak. Számpéldában valószínűleg nem is tudjuk számon kérni, mert nem tudják végig számolni, mert eléggé képtelenség kérni. Tudniuk kell, elméletben kérdezhetjük, de akkor érdemes a C példával komolyan foglalkozni, ha az A-kat meg a B-ket már megfelelően tudják. Tehát kezdjük egy C példával igazából. Tehát egy olyan példa, ami megértéshez fontos, de van ennél fontosabb is a példa szempontjából. Jó, tehát ez egy aszimmetrikus keresztmetszet, és ennek kell meghatározni, hogy adott külpontosság esetén mekkora a nyomor, amelyik ebben fellép. Lerajzoltuk az alap egyensúlyi ábrát, ez szerepelt már a táblán az előzőekben, tehát ebben semmi újdonság nincs. Van egy húzóerő, itt van egy nyomóerő, itt van egy nyomott betonzóna, ennek az egyensúlyát kell vizsgálnunk ahhoz, hogy ezt fel tudjuk írni. Az ismeretlenek, ahogy említettem a korábbiakban, az NRD és az XC, és az egyenletek az a vetületi egyenlet, illetve a nyomatéki egyenlet. Fölírtam a két egyenletet, a két felső egyenletet, ez szerepelt a táblán, ugyanez van itt megismételve és leírva itt, tehát a két egyenlet az ismerős, a táblán fönn volt, mindjárt felírták a füzetükbe is. Ezek után nagyon lényeges, itt alul feltételeket kell tenni. Azt a feltételt tesszük, hogy a felső-szélső szálban 3,5 ezrelék jön létre. Ebből az is következik, hogy a keresztmetszetnek a 3/7-ében kisebb nyúlás kell, hogy legyen, mint 2 ezrelék, mert különben ott menne tönkre a keresztmetszet, tehát ezt majd meg kell vizsgálni, hogy így van-e. És azt is fel kell tételeznünk, hogy az acélok rugalmasak vagy képlékenyek. Itt, hogy a példa ne tartson végtelen sokáig, azt tételezem fel, ami a ténylegesen történni is fog, nevezetesen feltételezem, hogy az alsó acélbetét rugalmas, a felső acélbetét pedig nyomásra folyik. Ez azt jelenti, hogy a nyomott acélbetétnél beírom az egyenletbe az FYD-t, tehát az FYD szerepel változatlanul. A húzott acélbetétnél viszont, itt a húzott acélbetét szigma S képletébe beírom azt a képletet, amit levezettünk korábban a hajlítás kapcsán. Ez a rugalmas állapotban lévő acélnak az összefüggése. Nyilvánvalóan látják, hogy itt a nevezőben szerepel az XC. Na, két egyenletünk. A két egyenletet úgy írom tovább, hogy a második egyenletben az NRD helyébe behelyettesítem ezt az összefüggést, és ebből kapok itt egy egyenletet, ahogy ezt megbeszéltük az óra korábbi részében, ez az egyenlet, ez bizony az XC-re egy harmadfokú egyenlet. magyaráznám, azt mondjuk, hogy akkor van belül ezen a vonalon ez a pont, ha ebben a síkban a kihasználtság plusz a másik síkban a kihasználtság az összesen nem éri el az egyet. Ebben a síkban a kihasználtságot úgy lehet mondani, hogy az MLD Y per az MRD Y az adott N-normál erőhöz. Ez a kihasználtság az Y-síkban. Ehhez hozzáadjuk a kihasználtságot a másik síkban. MRDZ per az MRDZ az N-normál erőhöz. És azt mondjuk, hogy a két kihasználtság együtt nem érheti el az egyet. Ez egyébként, hogy egyenlővé tesszük, ez lényegében ennek az egyenesnek az egyenlete lenne, hogyha egyenlővé tennénk ezt egyel. Tehát azt lehet mondani, nagyon egyszerűen fogalmazva, hogyha van egy ferde külpontos nyomásunk, akkor úgy lehet eljárni, hogy nem törődünk a térbeliséggel, hanem külön megvizsgáljuk az egyik síkot, megnézzük a kihasználtságot az egyik síkban, külön megnézzük a másik síkot, megnézzük a kihasználtságot a másik síkban, és azt mondjuk, hogy a két kihasználtság együtt ne érjen az egyet, tehát nem kell törődnünk a térbeliséggel. Ez a közelítés, amit tartalmaz egyébként az eurókód, tehát ez szabályozó is, hogy ezt végre szabad hajtani, ez nagyon erősen a biztonság javára közelít, hogy mennyire, azt majd gyakorlaton megnézik, lesz példa arra, amikor az előbb bemutatott pontos számítást megcsinálják a közelítő terves vonal segítségével is, hogy mekkorát kapnak. Látják majd, hogy nagy a különbség a kettő között. Kérdése van-e valakinek? Nincs, akkor köszönöm a figyelmet.